Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, az ige hirdetés alapigéjét Péter első levelének első fejezetéből, a 17. és 21. versek közül olvasom a következőképpen. Ha pedig, mint atyátokat hívjátok őt segítségül, aki személyválogatás nélkül ítél meg mindenkit cselekedete szerint, szent félelemmel éljetek földi vándorlásotok idején, tudva, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltottatok meg atyáitok örökölt hiába való életetekből, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtelen báránynak, a Krisztusnak vérén. Ő ugyan a világ teremtése előtt kiválasztatott, de az idők végén megjelent ti értetek, akik által hisztek Istenben, aki feltámasztotta őt a halottak közül, és dicsőséget adott neki, hogy hitetek Istenbe vetett reménység is legyen. Eddig Istennek írott igéje, foglaljunk helyet. Kedves testvérek, nem tudom, hogy vannak vele, én ha megnyitok valami internetes folyóiratot, vagy hírportált, akkor az első egy-két hír után az első fogalom, ami eszembe szokott jutni, és sajnos ez már egyre rendszeresebb, az az, hogy értékválság. Nem tudom, hogy kitől hallottam, derekesen bevallom, csak a gondolat maradt meg bennem, hogy az emberiség nagy válságai mindig az ember értékválságával kezdődik. Teljesen mindegy, hogy ez gazdasági válság, vagy történelmi válság, vagy háború, mindig az ember értékválsága áll mögötte. És azért ez úgy elgondolkodtat, amikor a szomszédban éppen jelenleg is háború dúl, és aztán ennek a háborúnak mindenféle értelmezését hallja az ember, miközben a szomorú tény az az, hogy emberek maradnak a csatamezőn ott, akiket hazavárnának, mert valakinek a szülei, valakinek a gyermekei, és többet nem mennek haza. Mi lesz ennek a vége? Értékválság van, kedves testvérek, ami átszövi az egyéni emberi élettereket, átszövi a társadalmat, és átszövi azt gondolom a nemzetközi mezőnyt is. Mert hogy van egy örökösen visszatérő dilemmája az embernek, ez pedig az, hogy a maga konfliktusait mindig megpróbálja ráfűzni a jó és rossz viadalának az ősi toposzára. És olyan könnyű saját magamat jóként definiálni, a másikat pedig rosszként. Nagyon izgalmas az a történelmi tény, hogy a II. Világháború előtt kezdték el a katonákat úgy kiképezni, hogy ember alakú célpontokra kezdtek lőni a kiképzés során. És azért kezdték el őket úgy kiképezni, mert az volt az első világháború tapasztalata, ott még céltábrára lőttek a kiképzés során, hogy nagyon kevesen húzták meg éles helyzetben a ravaszt, illetve az elsütő billentyűt, hogyha nagyon bele akarunk menni ebbe a szakmába. Mert hogy ahhoz, hogy ezt megtegyék, ahhoz nem csak azt kell felfogni, hogy emberrel lőnek, hanem előtte a másik embert le kell alacsonyítani. Ő az ellenség. Vele kell végezni. Mi vagyunk a jók. Mi védjük ezt az országot, mi küzdünk a szabadságért, nekünk van igazunk. És amíg az ember fejben nem végzi el ezt a műveletet, nem alázza le a másikat, addig nem húzza meg a ravaszt. És azt hiszük, hogy ez csak a háborúban van így, kedves testvérek, de az az igazság, hogy nem. Ez egy kocsmai vitában is jelen van. Egy konfliktusban is benne van. Onnantól kezdve tudom szidni a másikat, hogy saját magam számára igazolom azt, hogy ő kisebb rendű nálam, megalázhatom. Nekem van igazam, akkor belegázolhatok a lelkébe. Akkor azt az igazamat harciasan megvédhetem, és teljesen mindegy, hogy a harciasság alatt már mit látunk, vagy mit értünk konkrétan, kedves testvérek. Verbális agresszió, érzelmi agresszió, tehát teljesen mindegy. Az első lépés az az értékválság. Hogy az egyet nem értésben elkezdem a másikat lealacsonyítani. És mi lesz ennek a vége? Nem tudom a választ. Viszont ha kinézek a történelem nagy értékválságaira, akkor az az általános történelmi tapasztalat, kedves testvérek, hogy egyszer csak jön valaki, vagy jönnek valakik, törpe messiások, akik hoznak egy új ideológiát, hoznak egy újnak tűnő, vagy újszerűen becsomagolt megoldást, és ideig, óráig működik általa a társadalom. Aztán előbb-utóbb az elnyomottakból megint cserélünk, és elnyomók lesznek, az elnyomókból meg elnyomottak, és kiderül az, hogy évtizedek óta, vagy évszázadok óta elvartnak hit történelmi szálaknak még mindig közöttünk élnek a traumái, és kezdődik minden előről. Honnan van az értékválságból a kiút? Ha innen nézzük az egész történelmünket, akkor olyan hüde pozitívan nem állhatunk meg Okuli vasárnapján. Azonban Péter levelének van egy, azt gondolom, hogy számunkra is nagyon fontos mondani valója. Mert hogy Péter levele pont egy értékválságok súlya alatt megroppanó gyülekezetnek íródik. Félreértés ne essék, nem a gyülekezetben van az értékválság, hanem körülötte a világban. Kis-ázsiai gyülekezeteknek írja Péter a levelét, akik ekkor már üldöztetés alatt állnak. Azért üldözik őket, mert keresztények. Ha zsidók lennének, vagy valami elő-arab népi hiedelem világot követnének, akkor senki nem bántaná őket, viszont mivel keresztények, ezért a környező népek mindegyike elkezdi őket üldözni és kirekeszteni, dacára annak, hogy ez még nem a nagy római keresztény üldözéseknek az egyike. És amikor Péter megfogalmazza a levelét, akkor nem hunyhat szemet afölött, a tény fölött, hogy ezek az emberek a hitük miatt szó szerint az életükkel játszanak. Nekik az életük a tét, amikor azt mondják magukról, hogy keresztények. És Péter nem is akarja letagadni ennek a nehézségét. Nem akarja letagadni ennek a nyomorát. Nem akarja elhitetni a kis-ázsiai gyülekezetekkel azt, hogy a Krisztus hívő emberre ebben a földi valóságban nem várnak kihívások és szenvedések. És kedves testvérek, az az igazság, hogy ezt nekünk vastagon alá kell húzni, mert az mindig is egy félreértése volt a kereszténység alaphittételeinek, hogy aki hívő, az nem szenvedhet. Ez nem igaz. És itt jön a fókuszváltás, amit Péter bevezet. Szent félelemmel éljetek földi vándorlásotok idején, tudva, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltottatok meg atyáitoktól örökölt hiába való életetekből, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtlen báránynak, Krisztusnak vérén. Mi történik itt? Hát az, hogy nem egy hadvezér jön szabadítani. Nem egy tehetős ember kezdi el végre Krisztus szerinti erkölcs szerint használni a vagyonát, úgyhogy mindenkit felemeljen a maga szintjére. Nem a rabszolgaságból váltja ki a rabszolgákat pénzen, vagy egyéb hatalmi tényezőit használva, hanem jön valami teljesen idegen, ami az emberi logika szerint nem feltétlenül reális vagy működőképes. Ez pedig a Krisztusnak az alázata. Mi az emberi értékválságoknak mindig az alapja? Az, hogy a magunk igazát a másik igazával ütköztetve sosem kerülünk ki ennek a paradoxon helyzetéből. Nem tudjuk alapvetően jól kezelni azt, hogy tévedhetőek vagyunk. Nem tudjuk jól kezelni azt, hogy az emberi életünk tele van olyan konfliktusokkal, amikben nem biztos, hogy az a megoldás, hogy belemegyek a konfliktusba. És Jézus hoz valami teljesen mást. Nem királyként jön, és nem parancsokat osztogat, hanem térdet hajt. Nem másokat küld előre a csatába, hanem azt mondja, hogy gyere és kövess engem. Nem ostorral tesz rendet, hanem inkább saját magát áldozza az emberért. Péter levelének van egy nagyon szép párhuzama az emberi szenvedések és a Krisztus szenvedése között. És az a párhuzam, kedves testvérek, azt gondolom, hogy mindannyiunk életének egy nagy fókuszváltó alapja lehet, ami megtarthat bennünket a hétköznapok viharában is. Mert Péter levele nem kevesebbet állít, és nem kisebbet állít, mint hogy az, hogyha az ember a szenvedéseit, a nehézségeit, a kihívásait Krisztus szerint vállalja fel, és a Krisztus keresztjére tekintve hordozza azokat, akkor vár rá az a reménység, ami minden emberi mélységben megtartja. Ami minden emberi mélységen túlemeli. Nem biztos, hogy egyből átlátjuk a saját magunk élethelyzeteinek a nyomorát, annak az okait, céljait, eredményeit, de az biztos, hogy a történet vége, kedves testvérek, az, hogy aki az Isten tenyerén van, ez nem esett mélyebbre az Isten tenyerénél. És a párhuzamnak van még egy fontos vonása. A Krisztus keresztáldozatát sem értették a tanítványai. Péter nem érti, hogy miért kell eltennie a kardját. Miért nem védheti meg ő a megváltót. Hát hisz benne, hát szereti. Hát 3 éve követi, miért nem halhat meg azért, hogy megvédje? Mert az Isten nem másokat küld a halálba, csak saját magát. Ezért nem hadvezért. Ezért nem ideológiai megváltó. Hanem valaki olyan, aki megmutatja, hogy mit jelent térdet hajtani. És amikor ott a szenvedés történet kellős közepén állnak ezek a nagy neves emberek, akik egyébként keresztény elejénk, és ha úgy tetszik, egyházunk alapító atyai, bár az egyházat a Szentlélek alapítja, akkor néznek a keresztre, és nem értik, hogy mi történik. Miért hal meg? És aztán a húsvétban lesz ez számukra tiszta. A húsvétban lesz ez, illetve a pünkösben lesz ez számukra egyértelmű. Addig, amíg ott vannak az aktuális helyzetben, nem tudnak túlnézni az üres sírra. Viszont amikor az üres sírhoz eljutnak, amikor azt a Szentlélek megerősíti bennük a pünkösben, akkor hirtelen elkezdik felfedezni a keresztben az Isten dicsőségét. Nem térdhajtásra kötelez, hanem értünk térdet hajt. És olyan izgalmas, hogy ha végignézzük a passió történetet, akkor ott nagyon sokan hihetik azt magukról, hogy döntést hoztak. Pedig a döntés végül az Isten oldaláról keletkezett, és az Isten oldaláról született meg. Azért van a Krisztus a kereszten, mert ott akar lenni. Értünk. És amikor Péter arra ír, hogy szent félelemmel éljétek földi vándorlásotok idejét, tudván, hogy nem ezüstön vagy aranyon váltottatok meg, hanem drága véren, akkor pont erről beszél. Az Isten kegyelmének a mikéntjét, mélységét, emberi elmével felfogni, kedves testvérek, szerintem nem lehet. Teljes valóságában. De hát pont az a csoda, hogy nem felfognom kell, hanem elfogadnom. Megértenem azt, hogy annyira szeret az Isten, hogy meghalt értem. Annyira szeret az Isten, hogy feltámadt értem. Teljesen mindegy, hogy most éppen milyen viharokkal találom magamat szemben itt, ebben a hétköznapi valóságban. Teljesen mindegy, hogy az emberi életnek milyen mélységében zuhanok bele. Mert hogyha a kereszt szerint tudok nézni az életemre, ha merem ezt az isteni szeretetet elfogadni, ezt az irgalmat nem eltékozolni, akkor a történetnek akkor is az lesz a vége, hogy az Isten engem magához emel. És lehet, hogy majd utólag helyére kerülnek dolgok. Lehet, hogy majd menet közben megértek egy-egy kihívást, vagy egy-egy próbatételt. És az is lehet, kedves testvérek, hogy nem. De a történetnek a legvége az fix. Az biztos, az garancia. Ott van a Krisztus vérében az új szövetség. És én ennek a szövetségnek vagyok a gyermeke. Mi, keresztények, ennek a szövetségnek vagyunk a gyermekei. Amit nem aranyon vagy ezüstön kötöttek meg. Nem emberi hatalmi logika szerint, hanem az Isten kegyelméből, az Isten irgalmával, az Isten szeretetével. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, taníts bennünket az értékválságainkból felnézni a Krisztus keresztjére. Hogy oda vigyük annak tövébe életünk minden apróságát, minden dicsőségét, minden nehézségét, és letéve azokat a dolgokat, amiket mi értéknek tartunk, elfogadjuk azt az egyetlen egy igaz értéket, ami bennünket az üdvösségbe visz. A kereszt dicsőségét, a te áldozatodnak a dicsőségét, önzetlen szeretetedet, ami értünk adatott. Amen.